15. fejezet. Két órával később szerencsétlen hősünket megbilincselve elindították a pármai fellegvárba. Beültették egy szedi ólába, és hozzáláncolták, 8 csendőr kísérte. A csendőrök azt a parancsot kapták, csatlakozzanak hozzájuk azok az őrsök is, melyek a falvakban állomásoznak, amerre a menet elvonul. A fontos foglyot a podesta is elkísérte. Este 7 óra tájt a szedi óla Párma utcakőkéje és 30 csendőr között átvágott a szép sétányon, elhaladt azelőtt a kis palota előtt, melyben néhány hónapja Fausta lakott, és végül abban a pillanatban ért a fellegvár külső kapuja elé, amikor Fabio Conti tábornok és a leánya éppen távozni készült. Mielőtt a felvonó híthoz ért volna, a kormányzó kocsija megállt, hogy utat engedjen a szediólának, melyhez Fabriciót láncolták. A tábornok rögtön kiadta a parancsot, zárják be a fellegvár kapuit, és nyomban lesietett a nyilvántartó irodába, hogy megtudja, miről van szó. Eléggé meglepődött, amikor felismerte a foglyot, aki egészen megmerevedett a hosszú úton. Leláncolva mindene elzsibbadt. 4 csendőr emelte le, és már is vitte a lajstromozó irodába. Hát, a hatalmamba került, gondolta. A híres Fabrizio del Dongo, aki egy év óta annyit foglalkoztatta Párma legelőkelőbb társaságát, mintha csak megfogadták volna, hogy más nem is érdekli őket. A tábornok 20-szor is találkozott vele az udvarnál, a hercegné fogadó termeiben is másutt, de óvakodott elárulni, hogy ismeri őt, még rossz fényt vetne rá. Írjanak a részletes jegyzőkönyvet, mondta hangosan a börtönírnoknak. A foglyot átvettem Castelnuovo derék podesztájától. Félelmetes alak volt Barbone a börtönírnok. Szakálla hatalmas, modora harcias, és most még jobban fontoskodott, mint máskor, akár egy német börtönőr. Azt hitte San Severina hercegné a legfőbb akadálya, hogy gazdája a kormányzó hadügyminiszter lehessen, és a szokásosnál is szemtelenebbül bánt a fogolyjal. Amikor rászólt, csak what mondott, Itáliában a szolgákkal beszélnek így. A római anyaszent egyház prelátusa vagyok, és az egyházmegye érseki helynöke, mondta keményen Fabrizio. De már a származásomért is más hang illet meg. Erről én semmit nem tudok, vágta oda az írnok pökhendien. Bizonyítsa be, amit mond, adja ide az iratait, hadd lássa, megilletik-e magát ezek a tiszteletre méltó címek. Fabriziónak nem voltak iratai, és nem felelt. Fabio Conti tábornok az írnoka mellett állt, nézte, hogyan ír, és nem pillantott volna a fogolyra, nehogy kénytelen legyen igazolni a fiatalember valóban Fabrizio del Dongo. Clelia Conti ez alatt a kocsiban várakozott. Egyszerre ijesztő lármát hallott a börtönirodá felől, bár Bona az írnok különlegesen hosszú és szemtelen leírást készített a fogolyról, és ennek során rákiáltott, gombolja ki öltönyét, hogy ellenőrizhessék és megállapítsák, hány seb és milyen sérülések érték a zsiletti verekedésben. Nem tehetem, uram, mosolygott Fabrizio keserűen, nem teljesíthetem parancsát, bűncseim nem engedik. Micsoda? Kiáltott a tábornok, megjátszott ártatlansággal. A foglyon bilincs van, bent a várban, ez szabálytalanság, ez ad hoc parancs kell, vegyék le a bilincset róla. Fabrizio ránézett. Ó, milyen nevetséges jezsuita. Már egy órája látja bilincseket rajtam, látja, mennyire zavarnak, és most csodálkozást színlel. A csendőrök levették a bilincseket, most tudták meg, hogy San Severina hercegné unokaöccse áll közöttük. A következő pillanatban már mézédes udvariassággal bántak vele. Udvariasságuk annál feltűnőbb volt, mert az írnok tovább gorombáskodott. Mindenki láthatta, hogy Barbone bosszankodik. Rászólt a mozdulatlanul álló Fabrizióra. Gyerünk, gyerünk, mutassa már azokat a... Clelia többé nem mozdult el a kocsi ablakától. Amikor az asztal körül álló csendőrök kisé eltávolodtak, megpillantotta a foglyot. Eltűnődött. Ki hitte volna, amikor a Komoító mellett az országúton találkoztam vele, hogy ilyen szomorú helyzetben látom másodszor. Kezét nyújtotta nekem, hogy felszálljak anyja hintajába. Már ott is a hercegnével volt. Talán akkor kezdődött a szerelmük. El kell mondanunk az olvasónak, hogy a liberális pártban, melyet Traversi Marchini és Conti tábornok irányított, mindenki úgy beszélt róluk, mintha valóban hinné is, Fabrizio a hercegné szeretője. Állandóan az utált Moszka gróf szarvairól tréfálkoztak. Most hát rab lett, s ellenségeinek rabja, tűnődött Clelia. Mert Moszka gróf boldog lesz, hogy elfogták, ha angyal volna, akkor is boldog lenne. Röhögés harsant fel az őrszobán. Jacopo! Clelia izgatottan az őrsparancsnokhoz fordult. Mondd, mi történik ott? A tábornok úr szigorúan megkérdezte a fogolytól, miért ütötte meg Barbonét. Monsignore Fabrizio nyugodtan azt mondta, gyilkosnak nevezett, mutassa meg azt a parancsot vagy leíratot, mely felhatalmazza őt, hogy így szólítson. Ezen nevettek. Barbone helyére egy írni tudó börtönőr ült. Clélia látta, hogy Barbone kilép az ajtón és zsebkendőjével törülgeti ijesztő arcát, mely csupa vér. Pogányul káromkodott. Ezt a szarházit saját kezemmel szétkenem, ordítozta. Elütöm őt a hóhér kezéről. És csak nem hallgatott el. Megállt az iroda ablaka és a tábornok kocsija között, és még hangosabban káromkodott. Menjen az útjára, szólt rá az őrsparancsnok. Nem lehet így káromkodni a kisasszony előtt. Barbone felnézett, és a kocsiba pillantott. Rámerett Clélia szemére, a lányból rémült kiáltás szakadt ki, soha nem látott még emberi arcon ilyen közelről ennyi kegyetlenséget. Megöli Fabriciót. Beszélnem kell Don Cesareval. Don Cesare a nagybátyja volt, Párma egyik legtiszteltebb papja. Bátyja, Conti tábornok kinevesztette a várbörtön gazdasági igazgatójának és papjának. A tábornok ismét beszállt kocsijába. Haza akarsz menni? Kérdezte lányától. Vagy megvársz a palota udvarán? De nagyon sokáig tarthat. Az ügyről jelentést kell tennem a fejedelemnek. Fabrizio három csendőr között kilépett az irodából, a számára kijelölt szobára vitték most. Clélia továbbra is a kocsi ablakánál maradt, a fogoly szinte mellette állt. Apjának felelte, veled maradok. Fabrizio egészen közelről hallotta a szavakat, felnézett, tekintete összeakadt a fiatal lány pillantásával. Megdöbbentette a szomorkás arc. Mennyire megszépült, mióta Como mellett találkoztunk. Rögtön megérzi rajta az ember, milyen komolyan gondolkodik. Igazuk van, akik a hercegnéhez hasonlítják, angyali arc. Barbone, a vérző írnok, nem céltalanul helyezkedett el a kocsi közelében, egy mozdulattal megállította Fabrizio csendőreit, majd hátulról megkerülve a kocsit, a túlsó ablakhoz lépett, mely mögött a tábornok ült. Mivel a rab a fellegváron belül erőszakoskodott, mondta a tábornoknak, a szabályzat 157. szakasza értelmében nem kellene bilincsbe verni? Menjen a fenébe! Kiáltott rá a tábornok, akit ez a letartóztatás már amúgy is felkavart. Őt most az izgatta, hogy ne feszítse túl a húrt se a hercegnével, se Moszka gróffal. Különben is jó volna tudni, hogyan kezeli majd az ügyet a gróf. Valójában egy ilyen Zsiletti meggyilkolása semmiség, csak az udvari intrika fújhatta fel ennyire. Míg ez a gyors párbeszéd lezajlott, Fabrizio lenyűgöző szépséggel állt csendőrei között. Arca büszke és nemes, előkelő, finom vonásai, az ajkán bujkáló megvető mosoly megkapóan elvált a körülötte álló csendőrök otromba megjelenésétől. De mindez csak a felület volt. Valójában Clélia mennyei szépsége bűvölte el, s tekintete elárulta, mennyire döbbent volt. A mélyen elgondolkodó lánynak eszébe sem jutott, hogy visszahúzza fejét az ablakból. Fabrizio a legtiszteletteljesebb, alig látható mosolyjal köszöntötte, és egy pillanat múlva megszólalt. Azt hiszem, egyszer már olyan szerencsés voltam, s találkoztam magával csendőr kísérettel egy tó mellett. Clélia elpirult. Annyira ilyet volt, hogy egyetlen szó sem jutott eszébe, mit feleljen. Milyen előkelő ezek között az ijesztő alakok között, gondolta éppen akkor, amikor Fabrizio megszólította. Mélységes szánalom már-már meghatottság szorongatta, és ezért hiányzott belőle a kellő éberség és készség, hogy bármit is mondjon. Majd észrevette, hogy nem felelt, és még jobban elpirult. Ebben a pillanatban hevesen elrántották a fellegvár kapujának nagy reteszét, ők egyelmessége a tábornok úr kocsija legalább egy perce várakozott már. A boltozat olyan erős visszhangot vert, ha Clélia felelt volna is valamit, Fabrizio már nem értheti meg a szavát. A lovak elragadták Cléliát, a felvonó hídon túl rögtön vágtatni kezdtek, s a lány közben tépelődött. Nagyon szánalmasnak tarthat, ó, nem csak szánalmasnak, még azt is hiheti, hogy aljas vagyok. Azt gondolhatja, nem viszonoztam köszönését, mert ő fogoly, s én a kormányzó lánya vagyok. A lehetőség kétségbe ejtette a tiszta lányt. Viselkedésem még ellenszenvesebbé válik, gyötrődött, mert akkor régen, amikor először találkoztunk ugyancsak csendőr kísérettel, ahogyan ő mondta, akkor én voltam fogoly, s ő segített rajtam. Nagyon kínos helyzetből mentett meg. Igen, el kell ismernem, viselkedésem tökéletes, durva és hálátlan. Jaj, szegény fiú, milyen hálátlan lesz vele mindenki most, hogy bajba került. Milyen jól kérdezte akkor, eszébe jut-e a nevem Parmában? Mennyire megvethet most? Semmiség lett volna egy udvarias szót mondani. Be kell vallanom, kegyetlenül viselkedtem. Ha akkor nem ajánlja fel nagylelkűen anyja kocsiját, a porban gyalogolhattam volna a csendőrök után, vagy talán fel kellett volna ülnöm a lóra, az egyik csendőr háta mögé, és az még borzalmasabb lett volna. Akkor az apámat fogták el, és én voltam védtelen. Valóban tökéletes a viselkedésem, és aki olyan, mint ő, milyen fájdalmasan érezheti ezt. Az én viselkedésem és az ő nemes tekintete milyen ellentét, mint egy hős, aljas ellenségei között. Ó, értem már a hercegnét, a szerelmét. Ha ilyen, amikor szörnyűségek fenyegetik, milyen lehet, amikor boldog? A Fellegvár kormányzójának kocsija legalább másfél óráig várakozott a palota udvarán, de amikor a tábornok lejött a fejedelemtől, Clélia mégsem érezte, hogy apja sokáig volt távol. Mit kíván ő felsége? Kérdezte apját. A szava azt mondta Burton, a tekintete halál. Halál, jaj Istenem! Kiáltotta Clélia. Ugyan hallgass! Mordult rá rosszkedvűen a tábornok. Milyen ostoba vagyok, hogy a gyereknek felelek. Eközben Fabrizio megjárta a 380 lépcsőt, mely a Farnese toronyba vezet fel. A hatalmas torony lapos tetején a csodálatos magasságban épült új börtönhöz. Egyetlen egyszer sem jutott eszébe, legalábbis tisztán nem gondolt rá, milyen nagy változás történt sorsában. A tekintete, gondolta. Mennyi mindent elárul a tekintete? Milyen mély szánalmat, mintha ezt mondta volna, mennyi szerencsétlenségből szövődik életünk. És ezt ne bántsa túlságosan, ami magával történt. Mert azt hiszem, csak is azért élünk, hogy szerencsétlenek legyünk. Szép szeme még akkor is engem nézett, amikor a lovak dübörögve megindultak a kapuboltozat alatt. Fabrizio teljesen megfeledkezett arról, hogy szerencsétlen. Ezen az estén Clélia több szalomban megfordult apjával. A korai órákban még senki nem tudta, hogy a nagy bűnöst letartóztatták, mert két órával később az udvaroncok már csak így emlegették a szegény, meggondolatlan fiút. Ma este Clélia arcát elevenebbnek látták, mint máskor. Mert a szép lányból legtöbbnyire éppen az elevenség hiányzott, mintha nem érdekelte volna, mi történik körülötte. Ha összehasonlították a hercegnével, Clélia szépségét éppen ez a látszólagos közömbösség, ez a mindenek fölött lebegés borította kisi árnyékba, így szorult hátrább. Angliában, Franciaországban, a hiúság földjén bizonyára másként ítélnek. Clélia Conti még nagyon karcsú fiatal lány volt, Guido megejtő női alakjaira emlékeztetett. Nem akarjuk elhallgatni, hogy a vonásai nem egyeztek teljesen a görög szépségeszménnyel, egy-egy részlet túl hangsúlyozott volt, így megindítóan bájos ajka kissé erős. Egyszerű kedvesség és a legnemesebb lélek égi fénye sugárzott ebből az arcból, melynek csodálatos titka maradt. Ritka, különös szépsége semmiképpen nem emlékeztetett a görög szoborfejekre. A hercegné viszont a nagyon ismert szépségeszmény volt, kisé túlságosan is az. Az ő igazi lombárd feje Leonardo da Vinci csodálatos heródiásainak gyönyört ígérő mosolyát és gyengéd szomorúságát idézte. Sanseverina hercegné szelleme és csipkelődő kedve mindig ragyogott és sziporkázott, bármilyen anyagot sodort eléje a társalgás, ő szenvedéllyel kapott mindenen, ha szabad így mondanom, míg Clélia nyugodt maradt, nehezen oldódott, akár mert megvetette környezetét, akár azért, mert valami távoli ábránd vonzotta. Sokáig azt hitték, végül is zárdába vonul. 20 éves korában csak vonakodva indult el egy-egy estére, s ha mégis elkísérte apját, csak engedelmességből tette meg azért, hogy ne ártson Conti tábornok karrierjének. Isten olyan lányjal ajándékozott meg, aki fejedelmünk államában a legszebb és a legerényesebb nő, gondolkodott el igen gyakran az anyagias tábornok, s úgy látszik, mégsem érem meg soha, hogy szépsége és erénye segítsen pályámon. Magányosabban élek, mint kellene, senkim sincs a világon, csak ő. Mindenképpen családra van szükségem, mely elgerősít a társaságban, megnyitja előttem a szalonokat, ahol érdemeimet és főként miniszteri képességeimet vitathatatlannak tartják, minden politikai elvtől függetlenül, és tessék, az én szép, okos, vallásos lányom rögtön elkedvetlenedik, mihelyt egy fiatal ember, akit az udvar is kegyel, foglalkozni kezd vele. Ha már elutasította a kérőt, kisé felderül, és majdnem vidám lesz, míg csak fel nem tűnik az új kérő. Az udvar legszebb lovagja, Baldi gróf is jelentkezett, és Cléliának nem tetszett. Baldit Crescenzi már kikövette, negyedik Ranuccio Ernest országában a leggazdagabb férfi, és a lányom azt mondta, szerencsétlen lenne vele. Clélia szeme határozottan szebb, mint a hercegnéjé. Sóhajtott fel máskor a tábornok, és leginkább akkor olyan szép azokban a ritka pillanatokban, amikor tekintete elmélyül, de kiláthatja csodálatos tekintetét. A szalonokban senki, pedig itt hódítana vele. De az ő tekintete a sétáinkon ilyen elmélyült, amikor kettesben van velem, és nem titkolja, hogy megsajnált egy utálatos, nyomorult parasztot. Néha már meg is mondtam neki, legalább valamit őriz meg szemedben ebből a gyönyörű tekintetből a ma esti társaságnak is. De nem. Ha mégis kegyeskedik velem jönni a szalonokban, nemes és tiszta vonásai csak a gőgös és cseppet sem bátorító beletörődést fejezik ki. Az olvasó megállapíthatja, a tábornok fáradhatatlanul kereste a megfelelő vőt, de amit Cléliáról elmondott, az igaz volt. Az udvaroncok, akiknek szíve és agya üres, mindent megfigyelnek, észrevették azt is, hogy a hercegné éppen akkor szeretett megállni Cléliánál és szóra bírni őt, amikor a lány nem tudott kiszakadni kedves ábrándjai közül, s még színlelni sem tudott érdeklődést. Clélia haja világos szőke volt, mégis tompa fényű. Finom színhatással borult a halvány, talán kicsit túlságosan sápadt arcra. Éles szemű vizsgálódók homloka formájából is megsejthették, hogy kifejezése azért olyan nemes, modorából azért sugárzik olyan szokatlan báj, mert ezt a lányt semmi nem érdekli, ami közönséges. Az érdeklődés hiányzott belőle, s nem az a képesség, hogy érdeklődni tudjon. Amióta apja a fellegvár kormányzója lett, Clélia boldog volt, legalábbis nem szomorkodott szobáiban, fent a magasban. Az unalmas látogatókat távol tartotta az ijesztően sok lépcső, melyet meg kellett mászni, hogy elérjék a kormányzó házát a nagy torony teraszán. És Cléliát ez az egyszerű nehézség a zárdai szabadság gyönyörűségéhez juttatta. Valamikor majdnem ezt hitte eszményi boldogságnak, s ezért kívánt zárdába vonulni. Szinte megborzadt, ha arra gondolt, imádott magánya legtitkoltabb gondolatait kiszolgáltassa egy fiatal férfinak, akit a férji cím feljogosít rá, hogy feldújja belső világát. Ha a magány nem is adta meg neki a boldogságot, legalább sikerült elkerülnie a nagyon fájdalmas élményeket. Azon a napon, amikor Fabriciót a fellegvárba vitték, a hercegné Zurlagró belügyminiszter estéjén találkozott Cléliával. Mindenki őket vette körül, ezen az estén Clélia ragyogóbb volt, mint a hercegné. A fiatal lány különös, mély tekintete már-már titkokat árult el. Szemében szánalom égett, de méltatlankodás és harag is. A hercegné pezsgő, kedve, sok-sok csillogó ötlete olyan fájdalmasan érte Cléliát, hogy pillanatokra szinte beleborzadt. Hogy fog sikoltozni és jajgatni szegény, ha megtudja, hogy szerelmesét, ezt a nemes szívű, nemes arcú fiút börtönbe lökték? És a fejedelem tekintetében a halálos ítélet. Ó, zsarnoki hatalom, meddig folytogatod még Itáliát? Ó, ti megvásárolható aljas lelkek, és én egy börtönőr lánya vagyok. Nem is tagadtam meg kitüntető rangomat, amikor méltóztattam nem felelni neki. Pedig valamikor jót tett velem. Hogyan gondolhat most rám négy szem közt kicsi lámpájával egyedül a zárkában? Ez a gondolat egészen megrázta. Clélia borzadva körülnézett a belügyminiszter fénytől ragyogó termeiben. Soha-soha nem beszéltek még ilyen élénken és ilyen bizalmasan, mondogatták egymásnak az udvaroncok, ahogyan körülállták a két divatos szépséget, és igyekeztek beleszólni társalgásukba. Vajon a hercegné, aki mindig ügyel rá, hogy csillapítsa a miniszterelnök ellen támadó gyűlöletet, valamilyen nagyszerű házasságot eszelt ki Cléliának? Ezt az ötletet olyan adat támogatta, amit az udvari megfigyelők eddig még nem észleltek. A fiatal lány szeme ragyogóbb, sőt bátran mondhatjuk, szenvedélyesebb volt, mint a hódító hercegnéjé. San Severino hercegné ámulva, és amiért csak dicsérhetjük, elbűvölve fedezte fel a visszahúzódó fiatal lány eddig ismeretlen vonását. Már egy órája gyönyörködve nézte őt. Milyen ritka, ha vetélytársnőjét így nézi valaki. De mi történhetett? Tűnődött a hercegné. Clélia még soha nem volt ilyen szép, semmilyen megindító. Talán megszólalt a szíve, de ha megszólalt, akkor viszonzatlan a szerelme. Szokatlan élénksége mögött sötét fájdalom ég, de a viszonzatlan szerelem hallgatag. Talán társasági sikerrel akarja visszahívni az álhatatlan. és a hercegné figyelmesen megnézte a körülöttük álló fiatal férfiakat. Sehol semmilyen különös tekintet, csupa öntelt elégedettség. Valamilyen titok lappang itt, állapította meg a hercegné, s bosszankodott, hogy nem tudja megfejteni. Ugyan hol van Moszka grófa, mindent tudom, Moszka. Nem tévedek. Clélia úgy figyel engem, mintha valamiért most különösen érdekelném. Talán a tábornok, az aljas udvaronc parancsolta ezt rá? Olyan előkelő fiatal léleknek hittem, aki nem tud lesüllyedni a pénzhez. Fabio Conti tábornok akarna valami fontosat kérni a gróftól? 10 óra tájt a hercegnéhez odalépett egyik barátja, és néhány szót súgott neki. Ő halálosan elsápadt, Clélia most megfogta a kezét, és merészen megszorította. Köszönöm, és most már értlek. Jó vagy, súgta a hercegné nagy önuralommal. Alig volt ereje, hogy ezt a néhány szót kimondja. Többször rámosolygott a ház úrnőjére, aki felállt, hogy a legkülső fogadószoba ajtajáig kísérje. Ez a tiszteletadás csak a született hercegnéket illette meg, és San Severino hercegné kínzóan értelmetlennek érezte most. Nagy igyekezettel rámosolygott Zurla grófnéra, de bárhogyan erőlködött, egyetlen szót sem tudott kiejteni. Clélia könyvben úszó szemmel nézte, hogyan halad át a hercegné a zsúfolt termeken, a legragyogóbb társaságban. Mi lesz szegénnyel, ha egyedül marad a kocsiban? Tolakodás volna, ha felajánlanám, hogy elkísérem? Nem merem. És az a szerencsétlen rab, aki most ott ül valamelyik szörnyű szobában, kis lámpája mellett? Megvigasztalódnék, ha tudnám, mennyire szeretik. Milyen borzalmas magányba lökték, és mi itt vagyunk ezekben a ragyogó termekben. Rettenetes. Hogyan üzenhetnék neki? Ja Istenem, nem árulhatom el apámat. Milyen kényes a helyzete a két párt között? Mi lesz vele, ha magára zúdítja hercegné lobogó gyűlöletét? Ő mozgatja a miniszterelnököt, és Moszka grófnak szava eldönti az ügyek háromnegyed részét. Másrészt meg a fejedelem is tudni akar mindent, ami a fellegvárban történik, és nem ismeri a tréfát ilyenekben. Félelmében kegyetlen. De akárhogy is Fabriciót kell igazán sajnálni. Clélia már rendnevezte Del Dongónak. Nála már nem arról van szó, hogy elveszítheti jól fizetett állását, és a hercegné, milyen rettenetes szenvedély a szerelem, és az a sok hazug ember úgy emlegeti, mint a boldogság forrását. Sajnálják az öreg nőket, mert már nem tudnak szeretni vagy szerelmet kelteni. Soha nem felejtem el, amit most láttam, ezt a hirtelen változást. Hogy elsötétedett a hercegné szép, ragyogó szeme, amikor N. Márki kimondta a végzetes szavakat. A kedves Fabrizio bizonyára megérdemli, hogy így szeressék. Még így tűnődött és tépelődött az elmerült Cléliát, a pillanatonként megismétlődő bókok még jobban fárasztották, mint máskor. Hogy megszabaduljon lovagjaitól, az egyik erkélyablakhoz lépett, melyet a taft függöny félig eltakart. Azt remélte, ha visszavonul, senki nem mer utána menni. Ez az ablak egy kicsi narancsfa erdőre nyílt, a narancsfákat a szabad földbe ültették, télen mindig tetővel védték őket. Clélia a gyönyörűséggel szívta be a virágillatot, és ez a boldogság, mint a kissé megnyugtatta volna. Nagyon nemesnek éreztem, gondolta, de ilyen szerelmessé tenni ezt a rendkívüli asszonyt. Ez az asszony azzal dicsekedhetik, hogy elutasította a fejedelem hódolatát, s ha akarja, akár királyné lehetett volna. Apám mondta, a fejedelem úgy megszerette, hogy feleségül akarta venni, amikor szabaddá válik, és milyen régen szereti Fabriciót. Mert legalább 5 éve annak, hogy a Komói tónál találkoztunk. Egy pillanatig elgondolkodott, igen, 5 éve. Már akkor is feltűnt, pedig még gyerek voltam, és sok mindent nem vettem észre. De azt láttam, hogy mind a két asszony csodálattal nézi őt. Clélia örömmel állapította meg, hogy a fiatal férfiak, akik úgy buzgolkodtak körülötte, nem mertek az erkélyhez közeledni. Egyikük, Crescenzi Márki, tett ugyan néhány lépést, de azután megállt az egyik játékasztalnál. A vérbeli palotánkban, kis ablakom alatt, az egyetlen árnyékos ablak alatt legalább ilyen szép narancsfákat látnék, gondolataim talán nem lennének ennyire szomorúak. De minden látnivalóm a Farnese torony nagy faragott köveinek tömege. Ó, kiáltotta megrezenve. Talán éppen oda zárták, s még mindig nem tudtam Don Cesareval beszélni. Ő nem olyan szigorú, mint apám. Apám biztosan nem árul el semmit, ha visszamegyünk a fellegvárba. Don Cesaretól azonban mindent megtudhatok. Van pénzem, vehetnék néhány narancsfát, és ha a madaras szobám ablaka alá helyezném őket, eltakarnák előlem a Farnese torony vastag falát. Ezután még jobban fogom gyűlölni ezt a falat. Most már ismerek valakit, akit elzár a fénytől. Igen, harmadszor láttam őt. Egyszer az udvarban a fejedelemasszony születésnapján az estéjén. Ma három csendőr között, amikor az a szörnyetek bárbón a bilincset akart rárakatni. És legelőször ott, a komóító mellett. Ennek bizony 5 éve már. Milyen fékezhetetlen kölyöknek látszott akkor, hogy meresztette szemét a csendőrökre. És milyen különösen nézték őt, anyja és nagynénje. Biztosan volt azon a napon valami titok, valamilyen szokatlan dolog közöttük. Én meg azt hittem, ő is a csendőröktől fél. Clélia megborzongott. Milyen tudatlan voltam. Úgy kellett lenni, a hercegnét már akkor érdekelte, és hamarosan, hogy megnevettetett minket Fabrizio, amikor az asszonyok az első néhány perc elfogódottsága után kissé megszokták, hogy egy idegen lány ül közöttük. És én ma este nem tudtam felelni neki, amikor megszólított. Jaj, a tudatlanság és a félénkség hányszor hasonlít a legcsúnyább érzésekhez. 20 éves múltam, és még mindig ilyen vagyok. Igazam volt, amikor a zárdát akartam választani, tulajdonképpen a magány való nekem. Börtönőr apa méltó lánya biztosan ezt gondolja. Megvet, és amint írhat a hercegnének, elmondja neki, milyen szívtelen voltam, és a hercegné nagyon álnok lánykának tart majd, mert ma este igazán azt hihette, együtt érzek vele. Clélia észrevette, hogy valaki közeledik, és nyilván oda akar állni melléje az erkély vaskorlátjához. Cléliát bosszantotta a közeledés, pedig tudta, hogy igazságtalan. Valamiképpen oly jó leső volt ez az álmodozás, és most kiszakítják álmaiból. Hát ezt a tolakodót igazán nem fogadom majd kedvesen. Gőgösen rápillantott, és csak akkor vette észre, hogy az érsek félén karja közeledik nesztelenül lassan az erkélyhez. Ez a szent pap sem tudja, mi illik, mi nem, gondolta Clélia. Miért akar megzavarni egy ilyen szegény lányt? Nyugalom, csak ezt mondhatom a magaménak. Tisztelettel, de gőgösen köszöntötte az érseket, mire az megszólította. Hallotta már a rettenetes hírt. A fiatal lány tekintete megváltozott, de most nem feledkezett meg apja százszor is elismételt figyelmeztetéseiről, s olyan mit sem tudó hangon válaszolt, amit szeme félreérthetetlenül cáfolt. Semmiről nem tudok, monsignore. Első érseki helynökömet, a szegény Fabrizio del Dongót, ki éppen olyan ártatlan annak a gaz Gillettinek halálában akárcsak én, elrabolták Bolognából, ahol Giuseppe Bossi néven élt. A fellegvárba zárták magukhoz, a kocsihoz láncolták, így érkezett. Egy Barbona nevű börtönírnok, aki megölte a saját bátyját, később kegyelmet kapott, neki támadt Fabriciónak. De az én fiatal barátom nem olyan ember, akit sértegetni lehet. Leteperte aljas ellenfelét, mire a föld alatti zárkába csukták 20 lábnyi mélységbe, és előbb még meg is bilincselték. Nem bilincselték meg. Ó, hát mégis tud valamit. Kiáltotta az érsek, és az aggasztján arcán valamelyest enyhült a csüggedés. De ehhez az erkélyhez bárki ide jöhet, félbeszakíthat minket. Rögtön megkérdezem, nem volna olyan könyörületes, és megtenné, hogy személyesen átadja Don Cesarenak ezt a gyűrűt, a pásztor gyűrűmet? A fiatal lány átvette a gyűrűt, de nem tudta hová tegye, nehogy elveszítse. Húzza a hüvelykujjára, mondta az érsek, és ő maga húzta rá. Szóval számíthatok rá, hogy átadja a gyűrűt. Átadom, monsignore. És hajlandó-e megfogadni, hogy titokban tartja, amit még mondani fogok, még akkor is, ha nem találná illőnek kérésem teljesítését? Természetesen, monsignore, felelte a fiatal lány, s már szinte reszketett, mert látta, hogy az aggasztján egyszerre milyen sötét és komoly lett. Tiszteletre méltó érsekünk, tette még hozzá, csak olyan parancsot adhat, ami illő hozzá és hozzám. Mondja meg Don Cesarenak, hogy jó indulatába ajánlom fogadott fiamat. Tudom, hogy a spérrek, akik elrabolták, nem tették lehetővé számára, hogy magához vegye breviáriumát. Kérem Don Cesarét, juttassa hozzá az övét. És ha nagybátyja holnap elküldene valakit az érsekségre, másik breviáriumot adnék ahelyett, amit Fabrizio kap tőle. Kérem Don Cesarét, juttassa el Fabrizio del Dongóhoz a gyűrűt is, melyet erről a szép újra húztunk. Az érseket Fabio Conti tábornok szakította félbe. Lányáért jött, hogy kocsijához kísérje. Néhány perces beszélgetés következett most, és az érsek nem volt éppen ügyetlen. Egyetlen szóval sem tett célzást az új fogóira, s mégis úgy irányította a beszélgetést, hogy társalgásukba legközvetlenebbül beleszőtt néhány erkölcsi és politikai szabályt, ilyeneket. A fejedelmi udvarok életében időnként jelentkeznek válságos pillanatok, melyek a legnagyobb urak sorsát is hosszú időre eldöntik. Nagyobb talanság volna személyes gyűlöletté változtatni a politikai eltávolodást, mely gyakran nem más, mint bizonyos hatalmak szembekerülésének érthető következménye. Az érseket kissé elragadta a mély szomorúság, amit a teljesen váratlan letartóztatás okozott, s még azt is kimondta, természetesen tartsa meg mindenki jelenlegi hatalmát, de értelmetlen könnyelműség volna szenvedélyes gyűlöletet kelteni magunk iránt, vállalva olyan dolgokat is, amiket később nem lehet elfelejteni. Amikor a tábornok lányával már a kocsiban ült, csak ennyit mondott. Ezt fenyegetésnek is érthetném. Fenyegetni mernek engem. S a következő 20 percben apa és lánya hallgatott. Amikor Clélia az érsektől átvette a pásztor gyűrűt, elhatározta, hogy a kocsiban elmondja apjának, milyen apró szívességre kérte az érsek. De hallotta, milyen hangosan mondja a tábornok, fenyegetni mernek. És ekkor bizonyos volt benne, apja mindent megakadályozna. Eltakarta hát baljával a gyűrűt, és szenvedélyesen átfogta. Egész idő alatt, míg a belügyminiszter palotájától a fellegvárba kocsisztak, azon tépelődött, bűnt követe el, ha nem szól apjának. Nagyon vallásos volt, erősen aggodalmaskodott, máskor oly nyugodt szíve szokatlanul hevesen dobogott, s végül is a kocsi közelettére felhangzott a kapubástyán álló őr. Állj ki vagy! Kiáltása. És Clélia a visszautasítástól rettegve még mindig nem találta meg a kellő szavakat, hogy apját beleegyezésre hangolja. Mentek felfelé a 360 lépcsőn, fel a kormányzó palotájához, és csak nem jutott eszébe semmi. Rögtön nagybátyjához sietett és beszélt vele, de az összeszitta, és nem vállalkozott semmire.